a Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja a helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, azért gondolkodtam el rajta, hogy mit mondjak, mert hogy úgy tűnik, hogy tényleg jó lesz most már ez a reggel, összetakarítják a romokat a nemzetközi piacokon, és az a kérdés, hogy
ki mer belenyúlni
most, amikor lényegében lehetne egy kicsit higítani a portfóliót, a veszteségeket elszámolni. Annyi érdekes dolgot olvastam arról, hogy lehet-e nagyobb baj, vagy nem, de Warren Buffett megmondta, hogy kérem, nyugalom.
Ugyanezt mondta a legnagyobb élő hazai tőzsdei befektető Csárt Máté nekem tegnap délután, mikor ugyanezt a kérdést feltettem neki, ugyanezt mondta, hogy nyugalom.
Nyugalom. Azt mondta, hogy amikor szakadnak a tőzsdék, akkor azt kell csinálni, hogyha valaki nem bírja a korrekciókat, akkor ne is vegyen részvényeket, mondta Warren Buffett, majd hátradőlt, és
jelentős vagyonát számolgatva
mással
felbontott egy dobozos kólát.
Igen. Na mindegy, hát ezzel nyilván foglalkozunk még. Meg is írt a kedves hallgató már korán reggel, de elfejtettem elmondani, hogy ez a Millás reggeli, a Gazdasági Muppet Show itt a Rádió Café 98.0-án, és augusztus 6-a van. Kedd, 6 óra 32 perc, a stúdióban Mihálovics András.
És a stúdióban Kántor Endre. Volt a felvezető. A műsor hétfőn, kedden és szerdán én szerkeztem, csak szólok.
Oké, az nagyon, nagyon jó. 0636 98 098 0.
Éledezünk,
lehet SMS, Viber, WhatsAppot, info@millastegeli.hu, és a Messenger alkalmazással pedig lehet nekünk írni a Facebookon. Azt mondja a kedves hallgató, hogy vérgőzös jó reggelt, lassan leül a por a csatatéren, és felmérik a felek a pusztítást. Ki mer belenyúlni a lehulló kések közé? Lehet, hogy már nem hullanak annyira azok a kések, de lehet, hogy igen. Ezt azért majd
meglátjuk,
megvizsgáljuk.
Nyitásba okosabbak leszünk. Nézz egyen lejjebb, hogy mi a kár.
Azt, hogy bemondtuk, hogy mi leszünk a mai műsorvezetők tegnap, mert azt mondja, hogy egy játékot javasolja, hogy indítsunk, amiben minden reggel 6:28-ig meg lehet tippelni az aznapi műsorvezető párost, a helyes megfejtők között egy ígéretet sorsoljunk ki a majd egyszer elkészülő Millás bögrére. Megígérem, hogy majd gondolkodunk ezen.
Jánus arcú vagyok ebben a kérdésben.
Elgondolkodtunk,
én nem tartom ezt
rajta, nem ment át.
Lapozzunk.
Nem ment át. Nézzük Jézu
és az ő életképe.
Egy tökéletes doboz sportszelet, még a kicsi fóliás, alufóliás verzióból betárazva, és azt mondja, hogy az emberek, na jó, nem mindenki, de a nagy többség kihevernek komolyabb szakításokat is egy év alatt. Ebből és a heti sportszelet fogyasztási átlagomból kiszámolva vettem egy kartonnal. Fel kell erre készülni, nem csak lélekben.
Ez azt jelenti, hogy heti sportszelet és egy év, ugye? Akkor egy, nem tudom, mennyi sportszelet van egy kartonban, de ki kéne számolni. Hát én szerintem egy karton az nekem körülbelül egy hónap. Box. Tehát akkor nekem 12 karton alufóliás.
Én szerintem ez a legjobb marketing kampány, amit valaha csinált a sportszelet gyártója. teljesen mindegy, hogy vagy milyen reklámok voltak eddig, azok a vicces reklámok, az tök mindegy, ez sokkal jobban működik. Ki fog
a
derülni,
suttogó propaganda, képzeljétek.
Ki fog derülni, kérem szépen, hogy ezt nem lehet visszavonni, ezt a terméket, mert közfelháborodás lesz.
Dehogy lesz. Minden csoda három napig tart. Nagyon helyesen látja Gézu.
Igen, a tőzsderovatunkat még nem nyitottuk meg, természetesen a Nikkei óriási visszakanyarodásban, tehát a hullókések már elmúltak. Köszönjük szépen az információt, de majd elmondjuk a tőzsderovatban.
Igen, más nincs.
Mi az, hogy más? Mit, hát mit más szeretnél üzenet. Még? Elmondom még azt is. Jó, nem, nincs más üzenet.
Akkor jó. A nemzeti dobozos kisfuvarozói liga úgy döntött tegnapi ülésén, hogy az összes munkatárs, aki elérhető reggel 3:46 és 6:45 között, azt az én közlekedési útvonalamra vezényli, annak érdekében, hogy megnehezítse a munkaállomásomra való eljutást. Én ennyi dobozost olyan elhagyatott utcákon, ahol én jövök, szándékosan kikerülvén a nagyobb közlekedési anomáliákat, rég láttam, hogy
a dobozosokkal most... kapcsolatban azt megfigyeltem, ez abszolút egy ilyen megfigyelésen alapuló dolog, hogy nem lehet a visszapillantó tükörből látni, hogy be van-e kapcsolva a lámpája, vagy nincs.
Igen.
Mert olyan közel jön, hogy azt nem látod már.
Igen. És a Nemzeti Dobozos Szállítmányozási Liga munkatársainak a sztrájk törését ellenőrizte a Türelmetlen Motorosok Országos Szövetségének az egyik tagja is, aki hát mindenféle nemzetközileg is azonosítható kézjelekkel közölte, hogy én miért nem közlekedem úgy, ahogy neki jó. Úgyhogy ezzel indul a reggel, pedig nincs is morgó szerda, kérem szépen.
90 darab.
Annyi van egy karton nemzeti sportszeletben?
Mi így van.
Azt mondja, hogy az 90 darab, mondjuk napi egy, na jó, legyen kettő, nehéz napokon. Jó, még mindig nem vagyok bejebb. Na, menjünk tovább! Isten értesse a Bertákat, meg a Bettinákat, mert hogy nevük napja van ma, de természetesen a Pastorellákat se felejtjük
el. Micsoda?
A Pastorellákat. meg gratulálni, miként Sixtineket és Sixtinákat se hagyjuk
ne,
ki.
Ne, ez a Pastorella, ez kész, tehát én itt leragadtam azonnal. Tessék ezt jobban értelmezni. Olasz eredetű női név, jelentése pásztorlányka. Na, látod? Pásztorlányka, a Pastorella.
Jó, igen, a Csópillákat tenném emellé. Endre, tehát, azt se tudom.
Ne gyilkolj meg korán reggel. Jó, hát... Tényleg van olyan.
Ugye?
Azt hittem, hogy viccelsz velem.
Ezeket találom én kicsípőből.
Ismeretlen eredetű név. Talán a Csobánc ilyen. Vagy a Csobánka helynevek hatására a Csobilla.
Valaki félreértett valakmit, és anyakönyv
veszette. De könyörgöm, tehát hogy ha lehet ilyen, hogy Csobilla, ami ismeretlen eredetű, nem lehet tudni, akkor miért nem lehet az összes többi dolog, amit megpróbálnak anyakönyvesztetni?
A Ronaldinho-t.
Hát akár azt is, persze.
Na mindegy, azért meg gátat kell szabni ezeknek a dolgoknak. A születésnaposok nem árt, ha tudják, hogy az ő szülinapjukon szűnt meg formailag a német-római birodalom, mert hogy első Napóleon 1806-ban az asztalra tette, akkor még nem volt kolt, de kardját az asztalra tette, ott volt mögötte két ilyen medvekucsmás, meglehetősen mord hatfi, és azt mondta Napóleon első Ferenc osztrák császárnak, hogy vagy lemondasz öreg a német-római császári címedről, vagy itt hagylak négy szem közt a fiúkkal. És hátat fordított. Szerintetek mit csinált első Ferenc osztrák császár?
Visszautasítottan ajánlatot tett, úgyhogy...
Aztán 1893-ban egy király és hitvese avatta fel a korintoszi földszorost átmetsző egy magyar Gercser Béla által tervezett csatornát, amit nem meglepő módon korintoszi csatornának hívunk. Voltam ott, egészen elképesztő mérnöki munka, nagyon nagy látványosság, aki teheti, nézze meg. Első György görög király avatta fel egyébként és megszorongatta honfitársunk Gercser Béla kezét, szerintem melegen, és biztos volt valami kis aji is utána. Hogy ne legyünk ilyen vidámak, ma reggel arról az 1945. augusztus 6-ai dátum gondoskodik, ugyanis az amerikaiak atombombát dobtak Hiroshimára délelőtt 8 óra 15 perckor egy B-29-esből, az Enola Gay-ből, Tibet ezredes volt a parancsnoka, és hát az amerikai Little Boy-nak, kisfiúnak hívták azt a bombát, amely urán 235-ös izotópon alapul, és maghasadás elvű, robbanó erejű, irtózatos, pusztítású atomfegyver volt. Nem csoda, hogy ez a nap, az augusztus 6-ai
15 kilótonna TNT egyenértékű robbanó elővel rendelkezett.
Igen. És hogy az atomfegyverek elleni küzdelem napja, öröm az ürömben, hogy Vlagyimir Vlagyimirovics gyakorlatilag negyed évente bedobja azt, hogy hát mi lenne, ha.
Jaj. Igen.
Ismét elővennék ezeket az atomfegyvereket, leporolnák, és irgumburgum lenne, hogyha nem úgy alakul a világ folyása, hogy ő gondolja.
Igen. Kicsit délebbre pedig a Hezbollah és társai vidámkodnak.
Igen, és a Hezbollah és társai háta mögött felsejlő Iránban gőzerővel dolgoznak azon, hogy nekik is legyen, ha nem is Little Boy, de valami hasonló egyenértékű, hogy a világ folyására ők is nagyobb befolyással rendelkeznek.
Na nézzük a születéstaposokat. Sir Alexander Fleming 1881-ben született, ugye egy Nobel-díjas skót orvos bakteriológusról van szó, aki
hány
a penicillin felfedezője.
Ember életét mentette meg, gondoljunk ebbe bele. Igen. Pillanat rájunk meg, mindenki mondja, Fleming, penicillin, jó, haladjunk tovább, de gondoljunk bele, hogy azelőtt mennyire kiszolgáltatottak voltunk a betegségeknek, és ezen a védőoltáson, vagy
antibiotikum, igen.
A szányember életét mentette meg, csak az enyémet legalább háromszor.
Robert Mitchum is ma született, amerikai színész, szerintem őt kevesen ismerik már, 1917-es,
pedig
rengeteg második világháborús.
És Western, ő volt a kőkemény amerikai megformálója.
Igen, annak idején
azért
így van.
Azért tettem ide, mert nem sokan emlékeznek már, de akik fekete-fehérben is néznek, vagy láttak már Westernt, abban biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb feltűnt Robert Mitchum.
Andy Warhol is ezen a napon született, 1928-ban, őről mindig elmondjuk és mondják, hogy Lemko magyar származású amerikai képzőművész és avantgárd filmkészítő.
Angavard.
Aztán Michelle Yeoh, nagy kedvencem, 1962-es Oscar Golden Globe díjas színésznő, aki egyébként malajziai, de kínai származású, rengeteg filmben lehetett látni.
Hát például Bondba is volt Bondlány, még a Pierce Brosnannal.
Tényleg, volt Bondban. Bizony. Most, hogy mondod, hihetetlen. Igen. Egy Gése emlékiratai például. De hát
igen, Tigris és sárkány.
Igen, vagy ugye. Hát az a zseniális film, a Minden, mindenhol, mindenkor, ami tavaly volt, szétröhögtem rajta az agyam, és nagyon jó is egyben.
Nem legjobb női főszereplő. Annyira Angabard, hogy nem
nagyon
mertem.
Jó, nagyon jó
és
szerintem.
És itt van nekünk Gary Halliwell.
Aki a melyik Spice, most mond ki gyorsan, gyerünk.
Ginger.
Azt a mindenit, és tudja.
Akkor köszönöm, vágó úr, akkor mehetünk a következő kérdésre?
Ma mit szeretne úram választani? Van még egy bőröndgyűjteményünk és egy edénykészletünk.
A hármas függöny
mögött. Hármas függöny mögött én vagyok.
Köszönöm. Hazavisze magát is, vágó úr. Na, még egy szomorú dátumról
de
azért rejtsünk szó.
De az egyébként, úgyhogy, de mindegy.
2014-ben, tehát kereken 10 évvel ezelőtt kellett örökre elköszönünk Bajor Imre, magyar színművésztől, humoristától. Na, menjünk tovább, aztán nézzük
azt
meg, mi történt a
piacokon.
Bizony, hogy repül az idő.
Az élet nem más, mint kockázat.
Millás reggeli.
Mondta Warren Buffett, és elégedetten hátradőlt.
Sajtószemle. Egyre nagyobb bajban a magyar gazdaság, röpíti világá írt a Portfólió. 2021 első negyedében rövid fellendülés után, a második negyedében 2,1%-kal csökkent a GDP az előző három hónaphoz képest. 1,5%-os éves szintű növekedés ellenére az előzetes növekedési adat csalódást keltő belső keresletre utal. A törékeny fellendülés elsődleges hajtóereje szolgáltatások voltak. Ez az ING friss elemzése. És a kormány 1,8 és 2,2%-os előrejelzésnél is alacsonyabb lehet a bővülés, jósolják, és szükséges lenne egy költségvetési stimulus. A BNP szerint a büdzsé állapota azonban ezt nem teszi lehetővé. Úgyhogy innen érdekes dolgokat lehet kifőzni a makrogazdasági boszorkány konyhákban.
Érdemes átolvasni a 444.hu cikkét az angliai zavargásokkal kapcsolatban. Rengeteg érdekes vonulata van, szála van a történetnek. Többek között ugye az információs, dezinformációs hullám, amit neonáci csoportok Andrew Tate és Nigel Farage az, akik fűtöttek, vagy fűtenek még mindig a brit zavargásokkal kapcsolatban, amihez az X csatorna, ugye a volt Twitter asszisztál nekik. Hát egész egyszerűen brutális. Szóval, hogy az Egyesült Királyságból az elmúlt napokból, hogyha olvasunk híreket, és nézzük az ország szerte elharapódzó zavargásokat, akkor ugye nem véletlen, hogy a miniszterelnök kénytelen volt összehívni egy rendkívüli biztonsági ülést, a belügyminiszter pedig indulatosan olyanokat nyilatkozik, hogy a huligán zavargók számára készen állnak a börtöncellák. Szóval, hogy érdemes a hátterét megnézni és megvizsgálni ennek a történetnek. Többek között, mint mondtam, azokat a félreértelmezett, direkt módon félreértelmezett és kimondottan bevándorlókra célzott híreket, amikkel sikerült felfűteni ezeket. És hát az is egy nyílt titok, hogy Nigel Farage-nak mi köze van ezekhez a neonáci csoportokhoz. Egészen, egészen durva helyzet.
Aztán az Indexen olvasom, hogy kínai óriás beruházzással pörgetnék fel a magyar acélipart. A Liberty technológiai partnereje, a CISDI megkapta pénzügyi támogatást a dunaújvárosi acélművel megvalósuló nagyberuházáshoz. A vállalatcsoport közleménye írja ezt. És a kínai export és hitelbiztosító társaság között elvi hitelbiztosítási megállapodás is született. A megállapodás 1,3 milliárd euróra vonatkozik, utat nyit a Liberty évi 3 millió tonnás elektromos ívkemencés létesítményének finanszírozása, azaz a berendezések exportja és telepítés előtt Dunaújvárosban. Írja a közlemény, részletek az Indexem.
Egy jobb érdekes munka az Arte-tól, vagy azt mondja, hogy egy ilyen feltárás. A klímaváltozás és a szárazság az európai turizmusnak is betehet. A Telexen lehet ezt olvasni. Globális felmelegedés ugye egy durvább aszályos időszakokat, egyre durvább időszakokat okoz, de milyen hatásai is lehetnek az európai turizmusra. Az Arte heti kitekintő ezen a héten annak jár utána, hogy egyes európai országok hogyan reagálnak a szárazság kihívására, és ugye, hogyha nem tudjátok, akkor ezt a műsort, meg ezt az egészet az Arte Európai Platform készíti, és egy hálózat médiatársuláson keresztül 9 nyelven teszi elérhetővé. Többek között a spanyol El País, a lengyel Gazetta azt mondja, hogy az olasz Internacionálé van benne, és többek között a Telexen lehet olvasni és nézni az Arte dolgait.
Aztán Népszavából kettő darab hír esetleg ide fér még, egyik sem túl vidám. Az egyik az arról szól, hogyha beteg egy szaktanár, akkor nem tudják megoldani a helyettesítését. Hát, szűk egy hónap van hátra a tanévkezdésig, de a közszféra álláskereső oldalán meg mindig több mint 2800 betöltetlen pedagógus álláshelyre keresnek jelentkezőket. Úgyhogy erről szól a cikk, ezt fejti ki bővebben. Aztán egy másik hír, ami ugye borzolja a kedélyeket, ez pedig a gyereksportnál látható időnkénti túlkapásokról szól. Egy 2022-ben végzett nem reprezentatív kutatás számos ponton alátámasztotta, változtatni kellene azon az általános szemléleten, hogy az erőszak, a bántalmazás olyan eszköz, amellyel jobb eredményeket érhetnek el a sportolók. Egyébként önmagukban tehetetlennek és eszköztelennek érzik magukat a sportoló gyerek szülei, ezért is fordulnak többen a média segítségehez, amikor azt szeretnék, hogy előre lépés legyen az ügyükben. Igen. Ezt egy pszichológus, gyerekjogi szakértő nyilatkozta a lapnak.
Még egy pluszban, még egy a tőzsdehíreket megelőlegezendő, megszólalt Donald Trump, szerinte Kamala Harris miatt zuhannak a tőzsdék.
Hát
igazából
persze.
Ennél többet erről nem lehet elmondani, csak a meg szerettem volna osztani.
Kérem, kapcsolja ki.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a chart? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
Hát minden pirosban volt tegnap, a BUX 3% fölötti mínusz hozott össze, 70 ezer pont fölött kapaszkodott meg, 70 ezer 8 ponton egészen pontosan, és akkor kapaszkodjunk, mert voltak esések rendesen. Az OTP vitte a zászlót, 4,44%-os mínusz.
22 milliárd forintos forgalommal, azért az nem semmi.
Igen, annyi volt az OTP-ben, és 17.220 forinton állt meg. 3,47%-ot esett a Telekom, 1056 forintig, a MOL 2%-os mínuszt hozott össze, 2746 forintig zárt, és a Richter 1,45%-os mínusz, azt jelentette, hogy a záró értéke a gyógyszeripari részvénynek 9855 forintot eredményezett. Kérlek szépen, mindössze kettő darab részvény volt, ami pluszban zárt a tegnapi napon a budapesti értéktőzsdén, és egyébként még az Opusban is több mint 500 millió forint értékben kötettek üzletet, de az is esett 4%-ot, úgyhogy nagyon kemény volt a helyzet a tőzsdéken, és hát nem mellesleg a devizapiacon is, mert hogy olyan 7 óra magasságában, vagy most a magasságában olyan 396-70 körül vagyunk az euróval. Igen. Ez némi nyugodtságot jelent.
Megtépték egy kicsit a forintot, egy pár forinttal erősödött méghozzá elég gyorsan. Szóval nagyon érdekes volt a tegnapi nap, biztos, hogy születni fognak belőle tanulmányok, mert a tanácstalanság, a félelem, a hirtelen pánik az volt, ami jellemző volt, és emiatt ez azt mutatja, ugye, hogy az a fajta volatilitás van a piacon, ami régen nem jelentkezett ilyen szinten. Egész egyszerűen a befektetők nem nagyon tudják, hogy mit hoz a jövő, és mindenbe be lehet...
Még előásták azt a csajt is, aki ezt a mutatót kereste, vagy ezt a bizonyos Claudia Zám nevezetű
Zám-törvényt, igen.
Aki a CNBC felhívott, hogy most akkor recesszióval vagy nem, ugye, mert ő rá hivatkoztak, hogyha az ő mutatója azt mutatja, akkor recesszió van, és azt nyilatkozta a CNBC-nek, hogy ellentétben azzal, ami a Zám szabályból következik, most nem vagyunk recesszióban, de afelé haladunk. A recesszió nem elkerülhetetlen, és jelentős mozgástér van a kamatlábak csökkentésére.
Csak annyit mondanék, hogy...
Érted, már őt is elővettek.
Persze, tehát mindenkit elővettek, és pont ez a lényeg, ugye, hogy már egy ideje figyeljük azt, hogy teljesen mindegy, hogy milyen adat érkezik az amerikai gazdaságról, mert azt így is, úgy is lehet magyarázni, és kifordult az
és
egész.
És Warren Buffettet is előásták, hogy kiderült, hogy mi nem lesz, mi az, hogy nem lesz recesszió, mikor Warren Buffett is eladott az idei első negyedév után a másodikban is egy csomó Apple részvényt fél év alatt 405 millió darabot, és ezt is ilyen...
Szóval szeretném a figyelmet a félelemindex vagy volatilitás indexre irányítani, ami ugye elképesztő brutális mértékben emelkedett. Lényegében a Covid óta nem volt ilyen, 4 éves csúcs volt. Azt hiszem, hogy a vége az valami mennyi volt ilyen... Nem tudom, volt egy pillanat, amikor ilyen 140%-os pluszban volt ez az index. Minden esetre, hogyha most megnézzük, akkor azt látjuk, hogy körülbelül mínusz 40%-ban van, tehát elültek a félelemek, és igen, a Nikkei egész egyszerűen visszapattant, méghozzá elég erőteljesen, 10,2%-os pluszban a mutató, és egyébként pluszban az ázsiai tőzsdék, a Hang Seng és a Shenzhen Index is, a Shanghai Composite is, tehát azt lehet látni, hogy a Kospi is óriási pluszban 4% fölött. Ehhez képest ugye az amerikai tőzsdéken végül is valamennyire csillapodott a negatívum zárásra, de így is 3%-os mínuszban az S&P, legalábbis záráskor, a Dow Jones 2,6, a Nasdaq Composite 3,4%-os mínuszban. Hogyha megnézzük a futures-öket, akkor ott már mind pozitívum van, azt lehet látni, hogy 1,5% vagy 2% körüli pluszban vannak a futures-ök, a Russell 2000-es is, ugye ez a Mid Cap Index az amerikai piacon, úgyhogy lehet mondani, hogy most már teljesen máshogy látják a képet a hirtelen pánik után. Volt egy olyan kommentátor, aki azt mondta, hogy hát ugye azért az nagyon nagy baj, hogy még nem lehet vége ennek az egésznek, hiszen nagyon sokan a befektetők közül nyaralnak, és ha majd ők visszajönnek, akkor csak én azon gondolkodtam, hogy elnézést, 2024 van. Tehát mennyire életszerű az, hogy te, Mihálovics András, mint befektető, nyaralsz valahol a Karib-tengeren, és nincs a zsebedben.
Én rossz példa vagyok, mert nekem tényleg nincs.
Jó, de te a Bakonyba szoktál, akkor te, Schmidt Andi, mint befektető.
Schmidt Andinak nem osztunk ma lapot, hiába üvölt velem.
Mi az, hogy neked sincs?
Én sem veszem elő általában
most
a telefon.
Most ilyenekkel vagyok körülvéve ebben a műsorban.
Mindig
megkapom
a lecseszést. Ne, de jó,
csináljuk
én
úgy, mintha.
Ki vagyok
na, vége a vitának.
Ki vagyok én?
Na, akkor én Kántor rendben nyaralok, és nincs a zsebembe a telefon. És nem tudok egy megbízást adni, dehogy is, ezt szerintem felejtsük el.
Mi nem adunk megbízást.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon enyerté támogatásával. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Ezt akartam illusztrálni, hogy ezért nem lehet hallani, mert rábeszéltek a szignálra. Igen, de most mit tanulj jön a hírekkel?
Felépítettem egy tökéletes valamit, egy sketchet, és
nem
akkor így elrontottátok.
Nincs időgól örömre, nincs.
Istenem.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadtság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra 10 perc van, és augusztus 6-a kedd. Ez a Millás reggeli itt a Rádió Cafén, benne pedig Mihálovics András.
És Kántor Endre, jó reggelt kívánok én is. 0630-as 698-098-0 ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk. Sajnos a közlekedésről szót kell eltennünk, mert kettő helyett most már megjelent egy harmadik baleset is van a főváros útjain. Az egyik a Szent Gellért rakparton nehezíti a közlekedést a Szent Gellért tér előtt a belső sávban. Lezárás van a 8. kerületben, a Práter utcában, ott a József körút közelében csatornát javítanak, és a 7-es főúton az M0-as autóút közelében is baleset történt, az a külső sávban, úgyhogy ezekre kell figyelni ezekben a percekben. Nagy óvatossággal közeledjünk úti célunk felé ma reggel is. Van-e hallgatói üzenet, mely esetleg helyet kaphat a műsor testében, vagy
nincs.
Fővárosi rovatot
na falazunk? Na jó, de van egyébként, van, csak még nem olvastam el, úgyhogy ja, igen.
Így nehéz lesz.
Egy kis érdekesség klímaváltozás ürügyén írta nekünk László, és elküldte azt a cikket, ami arról szól, hogy a világ legnagyobb beltéri síterepe nyílik Kínában. Úgyhogy ha már szemlézgettük a sajtót, akkor a sielők.hu oldalt azt nem szemléztük még, és itt lehet ezt elolvasni többek között. Köszönjük szépen!
No, hát akkor menjünk a fővárosi rovatra.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék!
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Hát kezdjük ezzel a Volán egységes helyjeggyel, ugye ez egy óriási változás. A MÁV és a Volán összeolvadásának részeként fokozatosan bevezetik a 300 forintos egységes távolságtól független helyjegyet a Volán buszjáratain.
Amelyet nem kell megvenni, vagy nem kötelező, nem kötelező megvenni, de ajánlott.
Erősen ajánlott, igen. Nem rossz.
Ezt fejtsd meg.
Ne, figyelj, szerintem ez nem
most
rossz.
Megvegyem, vagy ne vegyem meg.
csak. Figyelj, hogyha
ha
olyan
megveszem,
járaton utazol...
És ha megveszem, vagy az nem garantált?
De, hogyha megveszed, akkor helyjegyet oszt ki.
Az Intercity-n sem mindig van.
Na igen, erről írt egy kedves hallgatónk egy levelet, azt majd felolvassuk, de hogyha kiosztja a jegyet, a helyjegyet, akkor arra kell... akkor föl kell, hogy engedjenek, mert először a helyegyesek szállhatnak fel. Régen is volt ilyen, ugye? Minden esetre a vasúti és autóbuszos pénztárakban is, a MÁV applikációban is váltható ez, és hogyha applikációban online veszi az ember, akkor 5%-kal olcsóbb, tehát akkor nem 300, hanem 285 forint. És ugye az azért érdekes, mert ez az egységes helyjegy először a Budapestről induló és oda érkező távolsági buszokat érinti, aztán majd a következő lépcsőben egyébként tapasztalatokat is gyűjtenek nyilván, meglátják, hogy a vidéki városok között hogyan lehet igénybe venni ezt. Az újításnak köszönhetően a helyjegyet vásárlók csúcsidőben fokozott utasforgalom mellett is garantáltan ülőhelyen utazhatnak. Ez
na,
szerintem fontos.
Ez a garantált szó, ez fontos volt, igen.
Úgyhogy ez egy tök fontos újítás és változás.
Aztán a főváros beszerezte és a telepítését is elvégezte, mégsem tudják ellátni preventív funkciójukat a július elején beígért sebességmérő kamerák. Az Árpád-hídi baleset után egyelőre a rendőrség álló és mozgó sebesség ellenőrzéseket végez a kritikus helyszíneken, írja az Index. 26 darab sebességmérő kamera telepítésére került sort, ezt írt a Facebook posztjában a főpolgármester az Árpád-hídi baleset után. Július 5-én a főváros hivatalos oldalán is megjelent ez. Legforgalmasabb útjain 46 sáv forgalmát figyelték volna ezek a kamerák, azért volna, mert hogy nem lehet tudni, hogy több mint egy hónappal az Árpád-hídi baleset után, amelyben egy vétlen fiatal pár is életét vesztette, de ez nem az a baleset, hanem azóta már megint történt egy ugye erről széles körben beszámolt a sajtó. Miért nem használják? Az Indexnek az egyik olvasója írta, hogy többségük fel sincs szerelve ezeknek a trafipaxoknak, ami fel van szerelve, az sem működik, hiszen az előrejelző klesztábla nincs sehol, azaz jogszabályellenes lenne, ha mérne, innen is látszik, mennyire nem foglalkozik ezzel senki, írja a egyébként taxisként dolgozó levélíró. A jegyzett helyszínek közül kevesebb, mint a felénél van kint egyáltalán a kamera, de ott sincs előrejelző kresztábla. Példaként a Kökinél a Reptéri út város felé vezető oldalát és a határút belváros felé vezető részénél a Shopmarknál lévő kamerát említett, ahol nincs kint az előrejelző. Az Ülőút Vágóhíd utcai részénél és a Bajcsi-Zsilinszky út Alkotmány utcai szakaszánál pedig se tábla, se kamera. Egyébként Kis Ambrus főpolgármester helyettes erre reagálva meg azt mondta, a Budapest közút folyamatosan rakja a szükséges előrejelző táblákat, és már minden helyszínen kihelyezte. Arról azonban nem tudott érdemi információkkal szolgálni, hogy a fix telepítési kamerák valóban éles üzemben működnek-e. Úgyhogy részletek az Index hasábjain olvashatóak ez ügyben.
És egy érdekes levél, amit a hallgatónk írt, ugye tegnap beszéltünk arról, hogyha késik a MÁV, akkor a vonat, akkor és felszállsz a késő vonatra, akkor ez teljesen jellemző, velem is többször előfordult, hogy nem fogadják el az applikációban vásárolt jegyet. Ugye a jegykezelő munkatárs azt mondja ilyenkor, hogy nem tudja bevenni a rendszer, amivel ő próbálja lecsippantani. Egyik hallgatónk több körben írt a MÁV-nak, és elküldték neki a választ. Azt írják, köszönjük, hogy időt szánt a visszajelzésre, és azt mondják, hogy megelőző válaszunkat ezúton is megerősítjük azzal a helyesbítéssel, hogy amennyiben ön egy késéssel érkező vonatra szállt fel, és a felszállás időpontjában az ön által váltott menetjegy érvénytartalma már megkezdődött, úgy abban az esetben a jegyvizsgálónak el kellett fogadni, vagy el kellett volna fogadni menetjegyét az adott utazásra. Úgyhogy itt pont egy olyan sztori volt, amikor egy késéssel induló vonat volt az, amit elért a kedves hallgató, és hát itt kapott gondolom egy pótjegyet a helyszínen, és azt írják az ügyfélszolgálattól, hogy a helyszínen esetlegesen kiállított új menetjegy jól olvasható másolatát megküldi, úgy készek vagyunk célzott vizsgálat lefolytatására az esettel kapcsolatban, úgyhogy elvileg működik, gyakorlatilag nehéz a sztori, és ott vitatkozni, meg most nem tudsz mit csinálni, ugye?
Igen.
Van ilyen.
Aztán egy érdekes hír, amely csak nyomokban köthető Budapest, ez a Guardian ír erről. Tudósok észlelték, hogy a városi ökoszisztémákban lévő fák levelei sokkal kevesebb rovarkárosodást szenvednek el, mint a vidéki fák. És kérem szépen, egy dr. Zhuang Chang nevezetű, a Kínai Tudományos Akadémiához köthető ember azt mondta, hogy észrevették ezt a jelenséget, és kíváncsiak voltak, hogy miért, és azt arra jutottak, hogy az utcai lámpák mesterséges fénye meglepő hatással van a fák leveleire. Peking két leggyakoribb fafajánál az éjszakai mesterséges fény a levelek szívósságának növekedéséhez és a levél állatok általi elfogyasztásának csökkenéséhez vezetett. 30 mintavételi helyet találtak olyan utakon, ahol az egész éjjel megy a közvilágítás, és megmérték a fény mennyiségét, majd megvizsgálták a fák leveleinek szívósságát, 5500 fa levelet vizsgáltak meg, és hát erről jutottak, hogy meghosszabbítják a mesterséges fénynek kitett fáknak a fotoszintézisét ezzel a jelenséggel, és egy érintetlen levelű fa egyesek számára kellemesebb látványt nyújt az ökoszisztéma számára, azonban rossz jellet figyelmeztetnek, mert hogy ugye akkor a növényevő rovarok alacsonyabb mennyiségben jelennek meg, ennek aztán a ragadozó rovarok is, majd a rovarevő madarak, így tovább tűnnek el, mert ugye nincs elég táplálék, és az egész ökoszisztéma borul.
A akkor legalább hazamennek a vércsék. Kék vércsék.
Hát ezt te sem akarhatod. Őszintén.
Értem.
Haladjunk tovább. Megnézzük, mit csinált a NAV.
Te figyelj, elfejtettünk beszélgetni a független amerikai elnökjelöltnek a csínyéről.
Mi szerint?
Nem olvastad? Tehát ez egészen megdöbbentő sztori. Ugye körülbelül 10 évvel ezelőtt, sőt, egész pontosan 2014-ben a Central Parkban találtak egy medvebocsot. És egy biciklit. Ugye? És ugye akkor azóta találgották, hogy mi történhetett. Vajon elütötte egy bicikli is? Vajon ez? És egy csínyről volt szó, amit az X-en osztott meg, a Rosen Barr humoristának meséli a Robert F. Kennedy Jr., a Kennedy klánnak a leszármazottja, aki most független jelöltként indul, hogy ez egy csíny volt. Ő látta azt, hogy elütötték ezt a medvebocsot előtte, berakta az autójába. Figyelj, itt kezdődik a szuper sztori, mert azt gondolta, hogy majd megnyúzza és elkészíti steaknek.
Hát ugye ez a bozóthús.
Bozóthús, és
ugye?
New York államban ugye ez teljesen engedélyezett sztori, csak ugye eleve már egy kicsit olyan fura, hogy egy ilyen, na mindegy.
De elnök jelölt,
viszonylag jó állapot, viszonylag jó állapotban volt, mondta ő, berakta a kocsiba.
Rádiós műsorvezető borzból pörkölte?
Várjál, és ott volt az autóban egy régi bicikli, amit állítása szerint valaki haverja tett be, most kicsit elég húzós, nem?
Tehát mi lehet egy amerikai elnök jelölt csomagtartójában? Döglött medve és bicikli,
igen,
értem.
Tehát ugye Trump mellett, ugye, meg ugye, amikor a Biden mondjuk van, tehát még van egy ilyen Robert F. Kennedy is, mint választás, most nem a Biden van természetesen, úgyhogy azt hiszem, hogy egyértelművé kezd válni sok mindenkinek, hogy kire kell szavazni, na mindegy.
Endre, még egy a város fővárosi rovat van, mert hogy friss az élmény, és kis közösségünk annyi problémát megoldott már, és ez a mai munkavégzésemre és GDP teljesítményemre rányomja a bélyegét, hogy elmentek nyaralni a szomszédos házból, viszont riasztó berendezéssel védik az ingatlanjukat.
Fino.
Ez egy hete minden éjjel 2 és 3 óra között megszólal, és addig üvölt, amíg le nem merül.
Egy pók van.
Hogy ilyenkor mit lehet tenni? Hívod az önkormányzatot?
Hát húzd ki a konnektort.
Törjek be,
nem
és
kell.
Úgyis annyira üvölt a riasztó, hogy már úgy sem. Jó, de akkor mi lesz
a... Hívd ki a riasztókat, persze, hívd ki azt a...
De nincs ott semmi, hogy nincs távfelügyelet, csak üvölt a riasztó.
Úristen.
És ez szombat reggel 6 és 7 óra között, valamint minden éjjel 2 és 3 között csinálja.
Igen, egyik ismerősömnek elmondták, hogy a pókok, hogyha így befonják ott a jelzőnek a szenzort,
akkor... Mit lehet tenni? Írja ki az egy backdoor üzenetet?
Ha hogy... kihívod a szolgáltat, akkor azt leszámlázzák.
Igen.
De hát nem neked. Úgyhogy ha kideríted, hogy ki az, aki azt
nincs
felügyeli...
Nincs vonuló, nincs távfelügyelet, hát... csak üvöltés van. Valaki segítsen, 0636 98 0 98 0.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. Thank you.
Ami nem megy, azt nem kell erőltetni.
Millás reggeli.
Ezt tette velünk a NAV tavaly munkacímet viselő beszélgetésünk következik, ugyanis idén is megjelent az adóhatóság évkönyve. Hát szerintem ezt egy átlag honpolgár nem forgatja.
Milyen érdekes
pedig,
lehet pedig.
Milyen érdekes lehet. Igen. Hogy milyen érdekes. Na erről fogunk beszélgetni Veres Dániellel, a Jalsowski ügyvédi iroda tanácsadójával. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
No, hát ilyenkor mindenki arra kíváncsi, hogy mennyire volt aktív a NAV, több volt az ellenőrzés, vagy kevesebb, több volt a kivetett bírság, vagy nem. Bár az utóbbi néhány évben be kell vannunk, hogy emberarcát mutatja az adóhatóság, mert amikor adminisztratív vagy egyéb okból valaki hibázik, akkor először szép udvarias hangú levelet határidővel, elérhetőségekkel kapja meg az ember, és nem egyből azt mondják, hogy ön nem fizette be, ezért a bírság ennyi. Tehát egy kicsit, mint a változna a filozófia.
Igen, ez már igazából évek óta egy ilyen megfogalmazott, tehát deklarált célja az adóhatóságnak, hogy egy ilyen emberarcúbb hozzáállást tanúsítsanak az adózók felé. Tehát nem az van, hogy rögtön egy adó ellenőrizéssel indítanak, aminek aztán lesz egy megállapítása. Ugye, hogyha elindul az adó ellenőrzés, akkor ott rögtön kiesik egy jogorvos lehetőség, mert már ugye nem korrigálhatjuk magunktól például az adóbevallásunkat. Ugye ez az elmúlt években egy kicsit differenciálódott is, tehát bejött egy új fajta jogintézmény, ez a jogkövetési vizsgálat, ami sok mindenre jó igazából. Itt először általában a NAV az, aki feltár valamilyen, hát szerinte jogszabályszerűtlenséget, és akkor ennek keretében igazából csak ezt így megállapítja, és akkor az adózóknak például még van lehetőségük maguktól korrigálni, és akkor ugye az adókülönbözetet is el lehet így kerülni, és nyilván ami a legfontosabb, az adóbírságot is, ami törvény szintjén ugye jár ma az adókülönbözet megállapítása mellett.
Egyébként a másik, hogy nagyon online világra lett áttéve nagyon sok minden a NAV-nál, hogy finoman fogalmazzak, ezért gondolom, hogy hatékonyabban is működik az adóhatóság. Mennyi vizsgálat volt egyébként, és mennyi bírság folyt ezekből be? Több vagy kevesebb, mint 2022-ben?
Adóellenőrzés nagyjából ugyanannyi volt. Itt igazából ami érdekes, bár ugye ez is igazából a tendencia az elmúlt évekhez képest nem változott, tehát mondjuk olyan 150 ezer vizsgálat volt, és amit az előbb említettem, hogy ugye ennek több mint a 90%-a volt egy ilyen soft eljárás, tehát nem adóellenőrzés, hanem ebből a kb. 150 ezer vizsgálatból kb. 8700 környékén volt az adóellenőrzés, amelyet egyébként megelőzhetett ilyen hasonló szoft eljárás. Na és akkor ebből folyt be igazából hát rekordmennyiségű, vagy hát adómegállapítás, bocsánat, nem adó megállapítás, hanem késedelmi pótlék volt az, ami rekordmennyiségű volt, mert hogy ugye mi azt szoktuk nézni, hogy egyrészt mennyi adókülönbözetet állapított meg a NAV, ez valamivel kevesebb volt arányaiban tavalyhoz képest, olyan 150 milliárd forint, viszont a megállapított adókülönbözetekhez képest sokkal több késedelmi pótlék folyt be. Uh-huh. És sokkal több mulasztási bírságot szabott ki a NAV például.
Ez mit jelent egyébként? Mert hogy először még szép szó jön az adóhatóságtól, aztán utána meg a szöges ostor?
Valami olyasmi, igen. Két dolgot jelent. Az egyik az, hogy vagy már a megállapított adókülönbözeteket is sokkal régebbi időszakokra állapítják meg, tehát sokkal régebbre nyúl vissza a NAV. Ugye itt van általában az 5 éves elévülési idő az, amit nézni kell, és az adózóknak ebben az időben kell ugye nagyon észnél lenniük. A másik pedig az, hogy ugye késedelmi pótlékot nem csak adóellenőrzés keretében tud kiszabni a NAV megállapítani, hanem lehet az, hogy valaki egy mezei bevallást késedelmesen nyújtott be, és akkor szintén késedelmi pótlék megállapításának van helye. Tehát ez azt is, tehát arról is árulkodhat igazából, hogy az önálló jogkövetési magatartás úgymond az, ami kicsit így visszamaradt az előző évekhez képest. Amellett persze, hogy ugye a késedelmi pótléknak a mértéke az a mindenkori jegybanki alapkamathoz van kötve, és ez is magyarázza már önmagában egyébként, hogy miért ilyen kiemelkedően nagy az előző évhez képest, mert ugye 2022-ről 2023-ra azért eléggé megnőtt.
Nem amiatt, hogy a jegybanki alapkamat emelkedett? Ugye ekkor volt ez az inflációs időszak, és ugye sorra lépte meg a jegybank az emeléseket, emiatt van, vagy van valami ilyen elrettentési célja is ennek, hogy ha már késsel és trehány vagy, kedves adózó, akkor fizess jó sokat, legközelebb majd akkor nem fogsz késni.
Hát igazából nekünk az a tapasztalatunk, hogy igazából ez a legkisebb elrettentő erővel rendelkezik maga a késedelmi pótlék, tehát az adóbírság mellett a késedelmi pótlék, az elég csekély összeg szokott arányaiban lenni. Természetesen a növekedést az eleve magyarázza, ahogy mondtam, a jegybanki alapkamatnak a növekedése, de nem az egészet arányaiban. Tehát azt látjuk, hogy itt mindenképpen az adózói hajlandósággal valami történhetett.
Érdekes, mert én, ahogy te az emberarcú NAV-hoz visszakanyarodunk az elején, tapasztalatom az, hogy a felszólítások után is rendkívül segítőkészek, hogyha akár levélben, akár online, akár személyesen keresi fel az ember az ügyintézőket. Például vállalkozóként volt több ilyen kérdéses ügy, és abszolút segítettek. Több esetben volt az, hogy ugye, amivel mutatkozott a szándék arra, hogy megoldódjon az ügy mondjuk részemről, ezért ezt teljes mértékben eltekintettek mindenféle bírság vagy pótlék befizetésétől. Tehát hogy igazából én úgy látom, hogy ez a része, ez pont az ellenkezőjét kéne, hogy szülje.
Én ezt abszolút aláírom, tehát valóban van egy ilyen nagyon proaktív együttműködési szándék a NAV részéről. Tehát valóban, hogyha egy kisebb hibáról van szó, vagy pedig tényleg csak egy mulasztásról, és együttműködünk a NAV-val, akkor nagyon könnyű, viszonylag fájdalommentes, vagy akár egyébként teszem, hogy a teljesen fájdalommentes valamilyen megoldást szülni a problémákra. Ugye azt kell nézni, hogy a NAV azért nem mindig együttműködő adózókkal találkozik, aha, és ekkor jut szerephez igazából a NAV mint hatóság, amikor egy adóellenőrzés keretében a szándékosan és nagyon sokszor hosszú időn keresztül meg nem fizetett adót próbálja megállapítani először, aztán pedig befizettetni, majd pedig ugye végrehajtani.
Mi van, hogyha vitatkozzunk a NAV-val? Milyenek az esélyek? A legtöbben legyintenek, hogy semmi értelme. Hógoljonak a pokolban, kb. Annyi esélyünk van a NAV-val szemben.
Hát ugye itt a legfájdalmasabb pirula az egész eljárásban az az, hogy milyen szinten jutunk el igazából hát érdemi jogorvoslathoz, tehát meddig kell, mennyi idő alatt, milyen energia, pénz és egyéb ráfordítás, meg hidegőrlés mellett. Mikor jutunk el igazából egy olyan fórumra, amit ténylegesen hát számunkra kedvező lehet. Ugye évek óta az a tapasztalatunk, hogyha rendes jogorvoslattal, tehát fellebbezéssel érünk, amit maga a NAV felettes szerve bírál el egy elsőfokú döntés esetén, akkor nagyon ritkán, kb. Az esetek 10%-ában, egy tizedében van az, hogy ennél a jogorvoslati fórumnál az adózó javára dönt a NAV, de ezt mondom, ez évek óta nagyjából ugyanígy történik. És ugye, hogyha másodfokon nem jutunk el az igazunkig, a feltételezett vélt vagy valós igazunkig, akkor ugye rögtön már bírósághoz kell fordulni, ami igazából az első önálló, a NAV-tól független fórum, ahol megmérettethetjük az igazunkat. Ott sem különösebben jók az esélyeink. Most a statisztika szerint az elindult ügyekben, tehát bocsánat, azokban az ügyekben, amelyekben 2023-ban született ítélet, körülbelül 16% volt az, ahol a bíróság az adózóknak adott igazat, és akkor ezek után egy viszonylag szűk keresztmetszetben alkalmazható jogorvoslati lehetőségünk van még a kúria felé fordulni jogorvoslatért, és a kúria az, ami ugye itt már azért nagyon nyomós, jól megindokolt ügyekről beszélünk csak, amelyek eljutnak a kúriáig, itt már a kúria negyedét, az ügyeknek a negyedét fordítja vissza a NAV felé, tehát annyi, annak körülbelül a negyedében ad nekünk igazat. Tehát mondhatjuk azt, hogy nem jók az esélyek, viszont ha az ügyet már a kezdetétől fogva nagyon tudatosan szakértőnek a segítségével, bevonásával építjük fel, akkor azért ezek az esélyek jócskán-jócskán feltornáltatóak nekünk. Ez a meglátásunk.
Nagyon szépen köszönjük az információkat.
Köszönjük szépen.
Szép napot, jó munkát kérem. Kívánunk.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra. Veres Dániellel, a Jalsovszky ügyvédi iroda tanácsadójával néztük meg, hogy hogyan is viselkedett a NAV a tavalyi évben. Most jön a napközi, aztán pedig...
Azt hittem a navközi jön.
Nem rossz.
Ugye?
Lehet, hogy inspirálóak hatott ez a megjegyzés.
Nem is akarod felolvasni az üzeneteket? Van két nagyon jó igen. üzenetünk.
Az egyik, a NAV sokat változott előnyére. Nálam például, ha nem érek rá, nem jönnek ellenőrzésre. Volt már olyan is, hogy inkább le is fújták az ellenőrzést, mert elfoglalt voltam.
Írta M. Lőrinc nevű hallgatónk. Igen. Köszönjük szépen.
Aztán a másik pedig... Az, hogy mikor bejön az adózó egy ügyfélszolgálatra, és mondja, hogy kapott egy inkasszót, de nem tudja miért, mert nem kapott semmit, hát akkor az az igazság, hogy az inkasszó előtt legalább 4 értesítést kap az ügyfél, amit vagy személyesen, vagy ügyfélkapunk kell átvenni. Ez bizony így van, úgyhogy ezelől már nehéz kibújni, és az ajánlott leveleknél is van ilyen, hogy kézbesítési vélelem. Tehát elküldik 3-szor, és hiába nem kapod meg, mert mondjuk a kutya szétrágja rendszeresen.
Hát igen, kérdés, az a telephely az micsoda vajon.
Igen,
bizony. Na jó, jöjjön a NAV közi, aztán jövünk.
Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
Beszéljünk az ágyi poloskákról, mert fontos...
Már viszketek. Neked nincs ilyen öntudatlan?
Hála Istennek nincs.
Ha beszélgetünk ilyenekről, hogy kullancs, egyből érzem a helyét, viszketek.
Én nem.
Egyébként képzeld, a bakonyban 40-valahány kullancs volt bennem az egy hét alatt.
Nem vagy elég savas, azt kell, hogy mondjam. Minden esetre az évszaktól függetlenül terjed az ágyi poloska, de az idegenforgalom élénkülése miatt nyáron, főszezonban ugrik meg leginkább ezeknek a rovaroknak a száma. A tiszta környezet nem jelent védelmet a rovarok ellen. Bizonyos folyamatok optimalizálásával viszont lehet csökkenteni a fertőzés kockázatát. Hogy ezek mik, és hogy egyáltalán miért veszélyes az ágyi poloska, ezt megbeszéljük Paulovkin Andrással, a Semmelweis Egyetem fertőtlenítő állomásának szakmai vezetőjével. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Mindenkinek van egy ágyi poloskás sztoria, szerintem, sajnos. Egyébként mit kell tudni erről a rovarról? Kezdjük talán az alapoknál a beszélgetést.
Igen, talán nekem egy kicsit több ágyi poloskás sztorim van, mint az átlag lakosságnak. Ugye az ágyi poloskáról azt kell tudni, hogy egy vérszívó rovar, nagyjából egyébként egy felnőtt ember kis új körmével megegyező nagyságú, kicsit kisebb, mint 1 cm, de picit nagyobb kifejlettem, mint 0,5 cm. Vérszívó rovar. Tehát a legtöbb kellemetlenséget ezzel okozza. A másik, hogy a szúnyogokkal ellentétben nem repül el. Tehát, hogyha megtalálszik a lakásunkban, akkor ő bizony önként és dalolva nem fog onnan elköltözni. És a legnagyobb probléma vele, hogyha jól érzi magát, és van társa is, tehát hímek és nőstények egyaránt megtalálhatóak, akkor bizony szaporodnak is.
Hogy kerül egy-egy helyre az ágyi poloska?
Jellemzően behurcolás révén, hogy az ágyi poloska a szabad természetben nem nagyon életképes. Tehát hosszú időn keresztül nem képes életben maradni. Az ember lakókörnyezetében érzi jól magát. Ez nyilván az eredeti élőhelyével van kapcsolatban. Ugye az ágyi poloska jelenlegi tudásunk szerint a Közel-Keletről származik, trópusi, szubtrópusi éghajlatú területekről. És innentől kezdve az ember otthonai, azok a klimatikus viszonyok, amelyek az otthonainkban találhatóak, azok kedveznek számára. Hogyha valamivel sikerül behurcolnunk, kézipodgyásszal például az előző szálláshelyünkről, hogyha elmentünk nyaralni, vagy lomtanítások alkalmával, ha tanáltunk egy lomtanított bútort, egy képkeretet, vagy elmentünk beszerezni egy antikvárkönyvet, internetről rendeltünk valamit, vagy kaptunk esetleg használt gyerekruhákat, és azokat nem vizsgáltuk át, akkor ezzel lényegében azt kockáztatjuk, hogy ágyi poloskát viszünk be az otthonunkba.
Hogyan lehet észrevenni azon kívül, hogyha esetleg talál az ember egy elhullott példányt, és akkor azonosítja könnyen, de mik a jelek?
Az ágyiposka egy rejtőzködő életmódú rovar. Ez azt jelenti, hogy meglehetősen szégyellős, hogyha fel akarnánk ruházni a emberi tulajdonságokkal. Nem mindig hívja föl magára a figyelmet, sőt, igyekszik nem fölhívni magára a figyelmet. A bőrtünetek azok, amik fölhívhatják rá a figyelmünket. Éppen ezért, hogyha arra ébredünk valamelyik reggel, hogy viszkető, égő, milyen bőrpírrel rendelkező csípésnyomok vannak a testünkön, akkor érdemes azért átvizsgálni a fekhelyet és a fekhely közvetlen környezetét.
De honnan van-e valamilyen speciális csípés formája az ágyi poloskának, mert ilyenkor az ember mindig azt mondja, hogy berepült néhány szúnyog a lakásba, és kihasználták a helyzetet, vagy pókcsípés, tehát így egy átlagember értetlenül áll a jelenség előtt.
Ami fölíthatja a figyelmet rá, az az, hogy az ágyiposka nem nagyon szeret a ruha alá bemászni. Tehát, hogyha olyan testfelületünkön találunk csípésnyomokat, mint például a csukló, nyak, boka, tehát amik a takaróból is kilóghatnak, nem fedi ruhanemű, akkor azt például felvetheti az ágyiposka gyanúját. Ugyanakkor a szúnyog sem megy ruha alá. Tehát innentől kezdve a szúnyog és az ágyiposka közt különbséget tenni pusztán bőrtünetek alapján meglehetősen nehéz. Ami megint csak esetleg az ágyiposka felé billentheti a mérleget ebben a gondolatban, az az, hogy az ágyiposka nagyon könnyen megzavarható vérszívás közben, és ő viszont nem fogja abba hagyni a vérszívást addig, amíg jól nem lakik. Tehát, hogyha megzavarjuk mondjuk, kicsit nyugtalanabbul alszunk éjszaka, többet forgolódunk, akkor elképzelhető, hogy egy meghatározott bőrt területen, viszonylag szűk területen, több kisebb ilyen csípésnyomot is találunk magunkon. Ez nem annyira jellemző a szúnyogra.
Mi az, amivel meg lehet akadályozni, hogy megcsipkedjen?
Először is a megelőzés. Ugye felsoroltunk egy csomó olyan helyzetet, élethelyzetet, amivel behurcolhatjuk az életterünkbe ezt a rovart. Ezeket hogy lehet? Van házi trükk fertőtlenítésre például, vagy riasztásra?
Hát először, ha megelőzésnél maradunk, akkor még ne is beszéljünk vegyszerekről. Ugye a megelőzésnek megfelelő körültekintéssel tudjuk megvalósítani. Tehát, hogyha mondjuk hazajöttünk nyaralásból, akkor a kézipoggyászunkat érdemes alaposan átvizsgálni, annak tartalmát érdemes valamilyen hőhatással kezelni. Ez legegyszerűbb esetben egy 60 fokos mosóprogramot jelent, vagy egy szárítógépben lejáratott programot jelent. Jelentheti a textilneműknek az átfasalását. Tehát érdemes szabad szemmel alaposan átnézni a kézipoggyászunkat. Aztán ugyanez a helyzet, hogy amit mondtunk a lomtalanítások alkalmával, nem nagyon vigyünk be lomtalanításokból származó bútorokat, úgyhogy nem vizsgáltuk át. Ne vigyünk be úgy lámpatestet, lámpabúrát, hiába szép, hiába tetszik. Vizsgáljuk át, hogyha már mindenképpen szeretnénk hazavinni, ha kapunk ajándékba gyerekruhákat, azokat is nézzük át. Ugyanez a helyzet a képkeretekre, antikpárkönyveket, tehát amit mondtam is, hogy mivel lehet behurcolni, ezeket alaposan át kell vizsgálni.
De ez azt esetben... jelenti, bocsásson meg, ez azt jelenti, hogy én ezt észre fogom venni, tehát hogyha én elkezdek tüzetesen átnézni mondjuk egy bútort, akkor ott fogok találni mozgóróvarokat, és ebből én tudom, hogy az fertőzött?
Igen, tehát alapvetően az ágyiposka szabad szemmel jól látható, viszont nagyon fontos, hogy érdemes, mielőtt azért nekiállunk ennek az átvizsgálásnak, az interneten tüzetesebben körülnézni, és olyan fotósegítséget kérni, amin valóban ágyiposka van. Tehát én a magam részéről azt javaslom, hogy mielőtt nekiállunk ennek, ismerjük meg alaposan az ágyiposkát. Fel tudjuk ismerni valamennyi fejlődési alakját, tudjuk azt, hogy hogy néz ki az ágyiposka petéje, hogy néz ki az ágyiposka lárvája, imágója, mert ezek fogják segíteni ezt a feladatot, ezt a munkát.
Uh-huh. Oké, megvan a megelőzés, és mi történik akkor, hogyha minden körültekintés ellenére észrevesszük, hogy hát gond van, a lakásban megtelepedett egy ilyen kis társállatka?
Hogyha az átvizsgálás során, tehát megnéztük az ágyunkat, megnéztük az éjjeli szekrényünket, megnéztük a fali szőnyeg mögötti területet, megnéztük a fali kapcsolókörök környékét, megnéztük a falra fölrakott faliképnek a hátoldalát, és megtaláltuk a rovart, akkor szerintem a legfontosabb az, hogy készítsünk róla fotót, és küldjük el valamilyen szakembernek, hogy rá tudjon nézni, hogy valóban ágyiposkát találtunk-e. A fotó után ezt a rovart, hogyha van rá lehetősünk, akár egy zsebkendő segítségével, érdemes egy jól záródó befőttes üvegben elrakni, azért, hogyha a szakember kimegy a helyszínre, akkor ott megint rá tudjon pillantani. ennek megint az a jelentősége, mert az én szakmai tapasztalatom az, hogy sok esetben nem jó minőségű, nem jó felbontó képessége rendelkező képeket kapok, nem tudok ránagyítani, vagy esetleg már úgy kapom meg a fotót, hogy szét van nyomva az állat, ráadásul látszik, hogy indulat volt ebben a műveletben, tehát az Ágyi Poska nem felismerhető már a képen. De hogyha kimegyek a helyszínre és alaposabban meg tudom nézni, akár nagyító segítségével, akkor még a földi maradványok szűrzetes átvizsgálásával is közel tudok kerülni ahhoz, hogy meg tudjam állítani, hogy valóban Ágyi Poskát találta az illető.
Nagyon nagy vállalkozói réteg specializálódott a Csótány és Poloska írtásra. Ez a végső megoldás? Mert ilyenkor ki kell költözni, elgázosítják a lakást, egy írtózatos nagy macera ez az egész, de vajon hatásos is?
Az Ágyi Poska írtása azért nem olyan egyszerű történet, mint a hangyaírtás, csótányírtás, tehát a mászorúvaloknak a célzott sávfelmetezésre történő kezelése. Valóban elég nagy felfordulásra jár, ugyanakkor Magyarországon lakóingatlanokban Ágyi Poska írtásnál nincsen gázosítás, tehát gázosítással nem véges senki Ágyi Poska írtás Magyarországon. De azért fontos elmondani, mert van a köztudatban egy ilyen kép, hogy...
Lám, én is bedőltem neki, igen.
Igen, hogy régebben gázosításra végezték ezeket, és akkor ki kellett költözni. A mai eljárások, amikkel dolgoznak a szakemberek, nem követelik ezt meg, hogy ki kell költözni a lakásból. A kezelés ideje alatt, illetve a kezelés követő egy-két órában valóban nem lehet a kezelt területen tartózkodni, de ez jellemzően a lakószobákat érinti, tehát hogyha van is kezelés a lakásban, akkor azért a konyhában ezeket a várakozási időket, amiket a szakemberek előírnak, ezeket ki lehet várni.
Oké, és
hát mi felhívtuk a figyelmet. Igen,
felhívtuk erre a figyelmet. Ez általában egyébként hatásos? Vagy ezt meg kell ismételni időnként ezt a...
Az általános tapasztalat az, hogy két kezelés mindenképpen szokott kelleni ezeknek a fertőzéseknek a felszámolásához. Ugye ennek is több oka van, egyrészt azért, mert az Ágyi Poska petékre nem hatnak ezek az érintőmérgek, amikkel a szakemberek dolgoznak, tehát a petékből mindenképpen ki fognak kelni a kis poskák. Másrészt pedig ugye ezeknek a felületen kell maradni ezeknek az írtószereknek. És egy lakóingatlan esetében nehéz azt megkövetelni az ott lakóktól, hogy ne takarítsanak, hogy ne portalanítsanak, és nyilván ezeknek a műveleteknek az eredményeképpen a kiutatott írtószer el fog tűnni a felületekről, ezeknek a hatása csökkenni fog, ami viszont nem lesz elegendő ahhoz, hogy hosszú időn keresztül képes legyen pusztítani ezeket a dolgokat.
Nagyon szépen köszönjük szépen az ismeret terjesztést, szép napot, jó munkát kívánunk.
És kevesebb Ágyi Poloskás kalandot.
Minden jót van össze.
Köszönjük szépen.
Viszont hallásra.
Az Ágyi Poloskákról beszélgettünk, és mindezt tettük Paulovkin András, a Semmelweis Egyetem fertőtlenítő állomásának szakmai vezetőjével. Közben kérdezte hallgattunk, hogy lehet-e tudni, hogy honnan ered a név, mint Ágyi Poloska. A Poloska etimológiája nagyon érdekes. A cseh Ploska átvétele, ez a forrása a szláv Ploski, ami azt jelenti, hogy lapos. Tehát a lapos testű vérszívó rovar, és minden lapos testű rovar, vagy sok lapos testű rovar kapta ezt a Poloska nevet, ami pedig az átvitt értelme, a miniatűr lehallgató készülék, az pedig az angol bug szó, ugye apró rovar, ennek a szabad fordítása Poloskára, tehát innen jön. Jön Schmidt Andi.
Várjál!
Nem. Miért?
Bulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi.
Most jön
Schmidt Andi a hírekkel, aztán jövünk egy kis autópiaccal, maradjatok velünk.
De izgi lesz, így van, autópiac, rég volt.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.